Tehát szép jó reggelt! A magyarországi államkötvények körüli sztori szinte egy nagyon makacson be tolakodik a podcastba, de mégsem ezzel kezdem a mai témát, hanem megnézzük azt, hogy mi is történik, és hogy lehet az, hogy megint nem Mr. Spock az, aki mint befektető nyer, hanem inkább Homer Simpson.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
És hogy történik az, hogy 2023-ban eddig legalábbis a bikák, a medvékből szinte ilyen kényszeroperációval bikák lesznek. A tegnapi nap is, és ezt tovább fogjuk hallani, folyamatosan inkább jönnek olyan jelek, hogy az infláció az csökken vissza, és azzal, hogy az infláció csökken vissza, ezzel jelenik meg párhuzamosan, ez nem logikus, de mégis ez látható, hogy jönnek a szélesebb piac megjelenések. Az elmúlt hetekben arról beszélgettünk többet, hogy a piac nagyon szűk, kevés vállalat, kevés cég szívja a likviditást el a nagy széles piacból, és most kerülünk oda, hogy azt látjuk, hogy lassan nem csak ezek a 6-7 nagy technológiai cégek szívják magukba a likviditást, hanem a széles piac is. És itt van potenciál. Hogyha az éveleje óta megnézzük a Standard & Poor's indexet, a Standard & Poor's 500 normális index az nem egyensúlyozottan van összeállítva, tehát, hogy mindenik vállalat egy 500-ada az indexnek, hanem a tőzsdei kapitalizáció szerint van ez összeállítva, ami azt jelenti, hogy a nagyobb vállalatok, mint egy Apple, amelyik dominálja ugye a globális piacot is, de a Standard & Poor's indexnek is nagy része. Tehát, hogyha az éveleje óta nézzük meg az indexet, akkor körülbelül 8%-kal dalál arapon emelkedett az index. Ezt ugye egy európai befektető nem érzi teljesen, mert hogyha abban az időben, amíg az index dollár alapon emelkedik 8%-kal, és az euró-dollár árfolyam arány olyan irányba mozdul, hogy a dollár gyengül, akkor ezt a dollárban megtörténő árfolyam emelkedést egy európai befektető nem érzi olyan erősen. Fordítva volt ez 2022-ben, amikor a dollár erősödött, magába a dollár szektorba bizonyos részek visszaestek, korrigáltak, a technológiai szektorra például, egy európai befektetőnek ez nem volt annyira durva, mert a dollár-euró árfolyama egy picit kompenzálta ezt a fejlődést. Tehát mindig ugye a nemzetközi befektetéseknél ez mindegy, hogy honnan nézzük, abból a deviza nemből, amelyikből kinéz valaki, annak a devizának az árfolyam mozgását a dollárhoz, euróhoz, az persze, hogy pluszba meg kell nézzem és tudomásul kell vegyem. De vissza a Standard & Poor's Indexhez, hogyha a nagy big tech cégek is benne vannak, akkor körülbelül 8%-kal emelkedett, hogyha kivesszük a 7 nagy, ugye múlt héten is beszéltünk erről, a Magnificent 7, a magikus 7 nagy gigacéget, akkor a Standard & Poor's Index az éveleje óta plusz-minusz nullán van. És ez a differencia, ez a 8%, ami most az éveleje óta ugye itt kinyílott, ez általában mindig megszűnik. Előbb-utóbb a piacok egymást utolérik, és kiegyenlítik ilyen eltolódásokat. Ez hogy történik meg? Vagy a big tech cégek visszakorrigálnak, vagy pedig a széles piac mozdul felfele, és pillanatnyilag inkább ez látható, hogy a széles piac mozdul felfele, mert tovább is erősek a számok a gazdaságból, és emellett egyre több regióból, a tegnap is mondtam egy pár regiót, az infláció csökkenések jönnek, a Svájc is a tegnap csökkenő inflációt jelentett, Indonézia is csökkenő inflációt jelentett, Japán is. Japánnál van egy különleges piaci helyzet, ott a megtakarítási kvóta ráta nagyon magas, körülbelül 7 billió dollár van a japán privát befektetők oldaláról cash formájába számlákon kamat nélkül, mivel a japán tőzsde nagyon hosszú ideig lemaradt, ezért pillanatnyilag itt is lehet látni egy mozdulást, hogy áramlik át ez a likviditás az infláció miatt, habár ugye az az infláció, ami Japánban végre megjelent, mert évtizedeken keresztül nem is volt infláció, az most oda vezet, hogy a likviditás ez áramlik át a tőzsde irányába. Csak hogy a nagyságrendeket lássuk, az amerikai piacba, a money market fundokba, tehát csak a pénzpiaci alapokba olyan körülbelül 5,4 billió dollár van, Japánba 7 billió dollár az, ami így cash likviditás oldaláról nagyon rövid időn belül mozdulni tud. Na most a piac, amit aktuálisan beáraz, az most már a jövő heti Fed gyűlésre nézve az 0,25% valószínűség, hogy kamatemelés lesz. Ez június 14-e. De persze, hogy már a piac keresztül néz június 14-én, ez a jövő hét lesz, és azt nézi, hogy mi lesz júliusban. És július 26-án lesz a következő Fed gyűlés, és az pillanatnyilag 80%-os valószínűséggel árazza be a piac, hogy ott kamatemelés lesz. Mai szemszögből ez így lesz-e? Na já, hát ez azon múlik, attól függ, hogy hogy néznek ki a számok, és addig mi történik, főleg az infláció fronton, plusz emellett mi történik a gazdasággal, hogyha túl erős a gazdaság tovább is, akkor nagy a valószínűség, hogy lesz kamatemelés, ha nem, akkor lehet, hogy a szünetelés tovább megy. Tehát ezt nem lehet még mindig tutira megmondani, hogy mi fog történni a kamat fronton. Egy látható, a nagy bankok és ugye a regionális bankok Amerikában hamarabb kijönnek a számokkal, ők inkább ilyen vészhelyzetre tovább is készülnek fel, mert nagyobb ingatlan finanszírozási portfóliókat kezdenek eladni. Az egyik oldalról akár veszteséggel is eladni. Ezt miért teszik meg? Na já, hosszú távra azt lehetne mondani, hogy azért, mert esetleg rosszabb helyzetre készülnek, és nem akarják, hogyha az ingatlan piacból problémák jelennek meg, akkor ez az ő könyveikben legyen. A másik oldalról pedig lehet, hogy azért kell ezt megcsinálják, mert a likviditásuk nagyon szűk, és rá vannak utalva arra, hogy likviditásuk legyen. Itt jött egy olyan kérdés is, hogy ki vásárol ilyen problémás ingatlan portfóliókat. Hát vannak olyan befektetők, olyan hedge fundok, olyan akár intézményi befektetők is, akik kockázati tőkével pont ezt a piaci helyzetet várják, hogy induljon el az a folyamat, hogy akik túlfinanszírozták magukat, legyenek ráutalva arra, hogy el kell akár nominális érték alatt adjanak portfóliókat vagy hiteleket, és hát akkor ők egy ilyen discounttal veszik ezt meg, és persze, hogy remélik, hogy vagy azzal, hogy belenyúlnak a bizniszmodellre, vagy a költségeket átstruktúrálják, a finanszírozás nem dől be, és ezzel van egy plusz nyereségük. Tehát ez az, ami ezen a fonton látható. És az, hogy a medvékből bikák lesznek, ez két oldalról történik meg. Az egyik, erről már beszéltünk, hogy az idén a pessimisták taszítják a piacot felfele, tehát alapjában a medvék, mert ugye egy medve az, aki inkább arra számít, hogy az árfolyamok csökkenni fognak. De nem a privát oldalon, hanem inkább az intézményi oldalon megjelenhetett azok a medvék, akik erre fogadnak, mint pessimisták, azok short pozíciókkal mégis a medvepiacba bikáként lépnek fel, mert nyereségre fogadnak azon keresztül, hogy a piacok csökkennek. Tehát az egyik oldalról egyre szélesebb piacra kerülnek ezek a short pozíciók. Amerikában már akár privát befektetők is tudnak különböző eszközökön keresztül shortolni, ez itt Európában még nem működik. Ez fog jönni, who knows. Persze, hogy nagyon veszélyes tud ez lenni, hogyha valaki túl lazán kezeli ezeket az eszközöket. De mindegy, tehát ők nagyon erősen taszították a piacot felfele, és a másik oldalról pedig minél tovább halad az év, és most jön június vége, főleg az intézményi befektetőknek ez egy horror, hogyha ők a jelek miatt intellektuális oldalról, a kockázatkezelés oldaláról óvatosan léptek az első fél évbe, a piac felfele lett taszítva, jönnek a féléves kivonatok, és ki kell menni a kirakatba, és a befektetőknek kimutatni, hogy esetleg nincsenek benne a piacba. Vagy most az utolsó percekben próbálnak olyan pozíciókat is még bevásárolni, amit eddig nem volt a piacba, csak azért, hogy a féléves kimutatásban a befektető lássa, hogy aha, ez a nagy szupersztár itt van az én portfóliómban is, de hogy mikor lett ez megvéve, ezt nagyon sokszor ugye nem lehet látni. És pont ez a transzparencia, hogy mi történik egy befektetési eszközön belül, ez vagy fontos valakinek, vagy nem. És ezzel így a hídat, a kanyart is veszem az aktuális magyarországi államkötvények körüli vitákhoz. Az első, ami jó véleményem szerint ebbe a hirtelen lépésbe, hogy most olyanok is foglalkoznak az egész pénzpiaci termékek körüli sztorikkal, akik még vagy soha nem foglalkoztak ezzel, vagy nem is gondoltak arra, hogy ez nekik fontos lenne. Az érdekes persze újra az, hogy nem a megfontolt portfólió és a stabilan összeállított, transzparens vagyonkezelés oldaláról vitatják az emberek a témát, hanem a kapzsiság oldaláról, abból a szempontból, hogy tudok milyen lépést megtenni, hogy ne kelljen adót fizessek. És hát persze, hogy ezt az államok ki is használják, ez nem új, ez nem egy jelenség Magyarországon, ez szinte mindenütt megvan, veszem csak itt Ausztriát, itt is megvannak olyan lépések, olyan adóoptimalizálási lehetőségek, hogy például egyéni vállalkozók a bevételüknek, az éves nyereségüknek egy részét, ha bizonyos termékekbe fektetik be, és ott lezárják ezt a számlát egy pár évre, például 5 évre, akkor teljesen adómentesen, és ez itt most a nyerességadóról beszélek, nem a hozam kamatadóról, hanem alapjában, hogy az az összeg, ami oda bekerült, ezt adómentesen tudják egy az egybe a privát vagyonba átvenni. És időközben, ami ennél a befektetésnél történt, az persze, hogy hozam kamatadó oldaláról normálisan van kezelve, de már az alapösszeg az adóoptimalizált tud lenni. Nagyon röpülnek ezek a sztorik, hát vannak olyanok, akik ezt megveszik, mert ahogy már egyszer mondtam, ha az embereknek azt mondják, hogy dobják ki 100 eurót az ablakon, mert 50-et ebből visszafizet neked az állam, akkor az emberek megteszik, és nem is gondolnak arra, hogy a másik 50-et elvesztették. De hát azt mondják, hogy nekem ez teljesen mindegy, mert hogyha nem dobtam volna ki az ablakon, és nem kaptam volna az államtól ezt az 50% támogatást, akkor is csak 50 maradt volna, mert a többi 50-et adóba fizettem volna. Csak ez egy mindset kérdése és gondolkozás kérdése, hogy az az adó, amit megfizettem, azzal egy struktúrát, egy rendszert finanszírozok, és persze, hogy ezek mögött vannak jogok is, és lehetőségek is, és egészen másképp tudok a témával szembeállni, mint az, amikor kidobom, és azt mondom, hogy oké, a rendszer nekem fizessen 50-et, mert ezzel saját magamat duplán is gyengítem, mert nem csak egy rendszertől kaptam pénzt, hanem azt a pénzt, amit a rendszer kifizet, az én kell befizessem, tehát a zsebemből hátulról veszem ki. Tehát ezért a lépés magába marketing oldaláról jó, mert ez most megmozdítja a piacot, de hát biztos, ez látható, hogy így a hónap végéig nagyon-nagyon sok terméket kézbe fogunk venni, és ezt meg fogjuk nézni, hogy ezt hogy érdemes kezelni. Az egészet abból kiindulva, és abból az álláspontból, ha megközelítjük, akkor már egyszerűbb a dolog, hogy az államnak van egy olyan célja, hogy megtegyen mindent, hogy az ő kibocsájtott, vagy az ő felvett hiteleit azt finanszírozzák meg az emberek. Na most van olyan állam, amelyiknek az a nemzetközi reputációja van, hogyha ő kibocsájt kötvényt, tehát felvesz hitelt, akkor sorba áll a nemzetközi piac, mert azt mondják, hogy itt a bonitás nagyon jó, tehát nagyon nagy a valószínűsége, hogy vissza fogja fizetni ez az állam ezt az adósságot, ezt a hitelt, plusz esetleg kamatot is kapok, sőt, az átmeneti időkben még elfogadta a nemzetközi piac azt is, hogy annyira biztos volt bizonyos államoknak a pozíciója, hogy még negatív kamatot is elfogadtak. És ebből a szempontból nézve persze, hogy érdemes kritikusan feltenni azt a kérdést, hogy mennyire jó a helyzete egy olyan bárkinek, ez nem csak állam kell legyen, hanem vállalatok is lehetnek, aki mindent mozgat, és még az anyósnak a papucsát is bedobja, azért, hogy szexivé tegye valahogy, valamilyen konstrukciókon keresztül is kihasználva az emberi kapcsiságokat, hogy az ő adóságát vegyék meg az emberek. Szóval. Ennek megvannak ugye az előnyei is, mert hogy a nemzetközi piacon, ha egy ország fel tud lépni, és azt mondja, hogy oké, én nem vagyok ráutalva a nemzetközi piacokra, akik esetleg engem más oldalról is zsarolni szeretnének, és ezt a kamatoknál mutatják meg, mert én a belső fizető erőből meg tudom finanszírozni magam, tehát annyira mögöttem állnak az emberek, hogy az államkötvényeket felvásárolják, ezért az én bonitásom kifele, mint állam a nemzetközi piacoknál jobb. És olcsóbban tudok akkor megkapni akár finanszírozásokat, ha egyáltalán erre rá vagyok utalva. Ez mi mindig, ugye a hiteleknél ez egy ilyen fogadás, hogy abban a pillanatban, amikor valaki felvett egy hitelt, akkor az a másik oldalon, mint befektetés megjelenik, és ez hit kérdése, hogy elfogadom-e azt, hogy akinek ezt a hitelt adtam, ő vissza fogja nekem fizetni a felvett összeget, plusz a kamatot is. És ezt ma sokkal jobban újra és újra kell hangsúlyozni, hogy ez egy lényeges kérdés a kötvényformának a részleteibe belemenni, és ezt elolvasni, hogy mi is van mögötte, és milyen feltételek vannak, hogy a törlesztés megtörténik, milyen feltételek vannak megfogalmazva, hogy akár hamarabb történik egy törlesztés, vagy milyen feltételek vannak, hogy nem történik törlesztés, mert jogilag megvan akár egy államnak is a lehetősége, hogy azt mondja, hogy ha ez és ez történik, hát akkor vagy nincs kamatfizetés, vagy nincs törlesztés, és igen, ezzel szembe kell nézzek, mint befektető. Jött ez a visszajelzés is, amit azt hiszem, hogy egy podcastban már beépítettem, hogy egy páran, ha kötvényről beszélünk, automatikusan államkötvényre gondolnak. Ez különböző országokban valójában ez így kialakul, ez mindig az a kérdés, hogy az állam mi mindent tesz meg, hogy szexivé tegye az államkötvényeket, a saját kötvényeit, és ezért ez így a köztudatba jobban beszivárog. De emellett persze, hogy vannak más kötvények is, normális kötvények vállalatoktól, társaságoktól, és nagy nemzetközi cégeknek is meg lehet nézni ugye a kötvényeit, hogy most kötvényt veszek, vagy részvényt veszek. Ez részletekbe bele kell menjek, az, hogy el tudjam dönteni, hogy az aktuális saját hozzáállásomhoz és gondolkozásomhoz melyik passzol. És csak azt kijelenteni, hogy nekem mindegy. Azt veszem meg, amelyik többet hoz. Ez túl kevés. Tehát aki még mindig csak ezen a szinten van, az lehet, hogy már a podcastokat még nem hallgatja, aki itt a podcastot hallgatja, az biztos, hogy már egy lépéssel tovább van, hogy érzi azt, hogy csak azt mondani, hogy nekem teljesen mindegy minden, én azt akarom, ami többet hoz, ez egy nagy csapda megfogalmazás. És ugye itt az adóoptimalizálás körüli sztoriba van olyan lépés, amit akár jónak is lehet tartani, veszem azt, hogy a biztosítási termékek körül, vannak ugye a unit link termékek, azok körül az az idő, ami után hozam és kamatadó mentesen ki lehet venni a pénzt ezekből a termékekből, ez hosszabbra fog megnyúlni. Aktuálisan Magyarországon így az egyösszegű befektetéseknél van ugye a 3 év vagy 5 év, 3 év után a fele adóval, 5 év után 0 adóval lehet kivenni, és ez meg lesz nyújtva 6 és 10 évre, ami alapjában azért jó, mert magába a termék, és aztán persze, hogy itt az adóról átkerülünk egy másik témába, magára a termék a legtöbb esetben A. intranszparens, B. sokkal költségek oldaláról terheltebb, mint a klasszikus tőkepiaci eszközök, és ezt csak hosszabb idővel tudom valamilyen formába kiamortizálni, és a hosszabb idő abba is segít, hogy a biztosítók által kimutatott teljes költség kimutatások így csökkenni is tudnak, mert minél hosszabb a futamidő, annál jobban tudom ezt amortizálni. De itt újra és újra azt kell hangsúlyozzam, hogy ha bármilyen adóoptimalizált konstrukcióba bedobom a pénzemet, a következő kérdés, amivel kell foglalkozzak, az, hogy a pénzemmel ott benn mi történik. Látom transzparensen azt, hogy hova helyezik el, milyen formában, mennyire rugalmas, mennyire tudok belenyúlni, mennyire tudok lépéseket tenni akár a konstrukción belül, mert azért 5 év az hosszú idő, és 10 év még hosszabb idő. És azt látjuk, hogy olyan termékek, amit 10-15 évvel ezelőtt valaki megvett, azok ma abszolút nem időszerűek. Tehát csak az adóra így mereven nézni, és azt mondani, hogy milyen lehetőségem van, kikerüljem, az lehet, hogy belevisz egy másik csapdába. Látom az időből, hogy megint kiszaladt a kezemből. Tehát ezért is jó, hogy minden nap van podcast, vagy minden nap valami pici részét be tudom tenni ennek az egész adóoptimalizálási témának. Biztos, hogy a hónapi diványbeszélgetésen is gondolom, hogy ez téma lesz, mert azt látom, hogy Magyarországon szinte nem lehet ma senkivel beszélgetni, hogy ezt a témát ne hozza szóba, ami ennyire mozgatja most az embereket. Ja, és ezért mi is megyünk tovább, nem unatkozunk. Hónap reggel következő podcast alkalmából is a témát meg fogjuk nézni. Viszonthallásra, minden esetre, és kellemes napot!